Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan olvasom ma előttetek az Ószövetségből, a Királyok első könyvéből, ahonnan a 16. fejezet 29-től 33-ig terjedő verseiben, és a 17. fejezet első 7 versben van megírva. Mivel ez egy hosszabb ige szakasz, kérem a gyülekezetet, hogy helyét elfoglalva hallgassa a lekciót. A Királyok könyvének első könyvéből, tehát a 16. és 17. fejezetekből így szól hozzánk Isten igéje. Akháb pedig, az Omri fia, uralkodni kezdte Izraelen, Ásának, a júdabeli királynak 38. esztendejében. És uralkodék Akháb, az Omri fia Izraelen, Samáriában 22 esztendeig. És gonoszabbul cselekedék Akháb, az Omri fia, az Úr szemei előtt mindazoknál, akik ő előtte voltak. Mert nem elégedék meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűnében járjon, hanem elméne és feleségül vevé magának Jezabelt, Edbának, a Szidonbeli királynak leányát, és elmenvén a Bálnak szolgála, és meghajtá magát annak. És oltárt emele a Bálnak, a Bál házában, amelyet Samáriában épített. És csinált Akháb Asérát is, és jobban haragra indítta Akháb az urat, Izrael istenét, mint az Izrael valamennyi királya, akik ő előtte voltak. És szól a tesbites Illés a Gileád lakói közül Akhábnak. Él az Úr, az Izrael istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá mondván, menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék, és elméne, és leüle a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak néki kenyeret és húst, reggel és este, és a patakból ivott. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, ezt a régi-régi történetet olvasva, arra gondolunk, hogy az a feszültség, amely a maga útját járó és hatalommal bíró ember, meg a te néped között van, az minden időben megmarad. És olyan sokáig úgy néz ki, hogy az lesz a kisebb, és a gyengébb, és az erőtlenebb, aki az Isten tanítását követi, aki vele jár, mert látszólag kevesebb az eszköze arra, hogy elhirdesse, hogy a nép között széllyel terítse azt, amivel az Úr megbízta őt. Köszönjük neked mégis, hogy Te nem csak nagyhatalmú Isten vagy, nem csak a Föld, az egész világ teremtője, hanem megtartója is. Éppen ezért tudhatjuk, hogy a te szereteted, a te erőd az végtelen és mindig diadalmaskodik. Ha Jézus Krisztusra nézünk, és azt látjuk, hogy milyen mélyre vitt az ő élet útja itt a Földön, hogy mennyire a vesztesek közé számláltatott, hogy az életét adta, azt is elvették tőle, hol van akkor az Isten. De ebből a mélyre zuhanásból született meg az a legnagyobb dicsőség, amely bennünket is megtart. Így segíts nekünk, Urunk, abban, hogy mindig láthassuk a küldetésünket, akkor is, ha látszólag a világ nem a győztesek közé sorol bennünket, és erősíts meg abban, hogy tudjuk, hogy akik téged szolgálnak, akik a te nevedben járnak, akik téged hívnak segítségül, azok mindig megtartatnak. Kegyelmes Istenünk, áld meg ezt az órát most szent lelked erejével, hogy a te szent lelked tegye ezt az órát áldottá, ami ígére figyelésünket és drága üzeneted megértését. Így maradj velünk most, és az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságainkat. Amen. Az a szentige testvéreim, amelyről Isten szent lelkének segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, a Királyok első könyvének 16. és 17. fejezetében, ahonnan most textusként a 17. fejezet 7. versét szeretném előttetek kiemelni és majd magyarázni, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim, a Szentírás, különösen az Ószövetség nagyon sok királyt említ név szerint. Izraelnak az első három nagy királya, mert ugye sokáig nem volt királya az országnak, mert úgymond teokrácia volt, Isten volt a király, ez volt a bírák kora, de a többi emberhez hasonlóan a környező városkirályságok és nagy despotikus birodalmak királyait látva, a nép egyszer csak királyt kezdett kívánni, és akkor Isten királyt adott Izraelnek is, földi királyt. Az első király Saul volt, őt követte Dávid, akit a legnagyobb királynak tartanak, majd a harmadik nagy király, akinek az uralkodása alatt területileg a legnagyobb volt az ország, volt Salamon. Salamon halála után azonban ketté szakadt az ország, az északi ország rész lett Izrael, a déli pedig Júda, és számos király követte egymást a trónon, voltak jó királyok, akik Isten útján jártak, és voltak rossz királyok, úgynevezett kétfelé sántikáló királyok, akik hajlottak a pogány kultuszokra is, miközben az élő Istenről sem mondtak le, mikor melyik hit elkötelezettség hozott több sikert az életükben, tehát voltak ilyen megalkuvó királyok is, és a Biblia azt szerint értelmezi a királyok uralkodását, hogy mennyire voltak hűségesek az Istenhez, vagy mennyire voltak hűtlenek. Izrael, tehát az északi országrész trónjára került, hetedikként, ha így sorba vennénk a neveket, egy bizonyos Áháb király, vagy Aháb király, aki Krisztus előtt körülbelül 900 évvel uralkodott, és ahogy olvastuk a mai igében is 22 esztendeig. Áháb király hűtlen volt Istenhez. Olyannyira hűtlen volt, hogy haragra indította Isten, és azt olvassuk róla, hogy jobban hűtlenkedett, vagy nagyobb hűtlenségeket élt meg, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Ez egy nagyon súlyos vád, és ezzel a királlyal bizony még sokszor fogunk találkozni Biblia olvasásaink során. Nem csak ő volt nagyon híres, negatív, vagy hírhett, inkább így mondom, negatív értelemben elhíresült, hanem a felesége is, ez a bizonyos Jezabel, aki, ahogy olvastuk ma, szidoni királylány volt. Tehát akkor, amikor Áháb király uralkodott, akkor lépett föl Illés próféta. Illés próféta, akit az Úr hívott el, és az Úr küldött el nagy-nagy feladatokra, és íme itt van mindjárt egy feladat Illés próféta életében. Azt kell megjövendőlnie a királynak, hogy évekig nem lesz sem eső, sem harmat, azért, mert Isten így rendelte, mert Isten nem akarja. És ez szenvedés lesz minden embernek. És szenvedés lesz magának a prófétának is. A király nyilván égtelen haragra gerjed, és a prófétának menekülnie kell. Menekül is a király elől, és egyetlen reménye a jövendőre nézve az, hogy ami majd bekövetkezik, az mind Istentől van. Azt Isten tudja, látja, és ő mondta. És ha Isten mondja, akkor Isten tudja jól, hogy miért mondja, és miért teszi, és bizonyára Istennek gondja is lesz azokra, akik ebben a nagyon sanyarú, nehéz 3 évben, mert majd annyi lesz, elszenvedik ezt a nehéz sorsot. Itt mi is kóstolót kapunk, most már évek óta a nagy hőségből, sok helyen a víz nélküliségből, gondoljuk el, hogy mi ez, ahhoz képest, amikor a Közel-Keleten, ahol sok sivatag is van, 3 évig nem esik az eső. Gyakorlatilag az egész élet veszélybe kerül. Illés neve, testvéreim, azt jelenti, hogy Istenem az Úr. Vagy még szorosabb fordításban az én Istenem az Úr. Nem általában van egy Isten, vagy sok Isten közül egy, akit én Úrnak ismerek el magam fölött, hanem ez az Isten az egyetlen, aki az enyém, és akié én vagyok. Tehát Istennel, az Isten emberrel mindig egy nagyon különös, személyes kapcsolatban áll, és ez az Isten, akivel különös, személyes kapcsolatban állok, az én mennyei atyám. Akármerre megyek, akármi lesz velem, az én mennyei atyám látja, tudja az én életemet, és gondja lesz rám. Testvéreim, mindaz, ami a próféta életében eljön majd, csak is erre a bizonyosságra alapozódhat. Mert aki Istenről beszél, aki Isten üzenetét hírül adja, az ő akaratát tolmácsolja, az az én Istenem. A legfontosabb mindig az alap, hogy mire alapozódik az ember élete. És ha ez az alap, a legfontosabb, maga az élő Isten, ugye keresztény embereknek az az élő Isten, akit Úr Jézus Krisztus tanítása szerint mi mennyei atyának ismerhetünk el, mert úgy viselkedik velünk, mint egy jó atya a gyermekeivel, akkor biztosak lehetünk abban, hogy jó alapon áll az életünk. 2 dolgot nézzünk meg most Illés próféta történetéből, Az egyik az, hogy mit jelent az, amikor bezárul valami, a másik pedig mit jelent, amikor teljes bizonytalanságba vezet be minket az Úristen. Bezárul valami. Mi zárul be ebben a történetben? Az élet lehetősége. Az, hogy 3 évig nem lesz eső, és még nem lesz harmad sem, reggeli harmad sem, az egyenlő magával a pusztulással. Bezárulnak az ég csatornái, ez azt jelenti, hogy az ember élettere teljesen beszűkül. Ha elfogy a víz, akkor elfogy a táplálék, elfogy a kenyér, és ha elfogy a víz, ha nincs víz, akkor nincs táplálék, nincs élet. Ugye már az iskolában is tanulják a gyerekek, hogy élet mindig ott keletkezik, ahol víz van. Ahol nincs víz, ott nincs élet. De Illés ebben a bezárult és összeszűkült élet lehetőségben is tudja, hogy az én Istenem az Úr. Erről tesz bizonyosságot a nevével. Sőt, egyetlen megtartó erő, egyetlen megtartó szál az életben, maga az élő Isten, az én Istenem. Mert egyrészt utat mutatott neki szorongatott helyzetében, és Illés engedelmeskedett az Úrnak. Úgy tett, ahogy az Isten mondta, napkeletre menekült, és elrejtőzött egy kis patak mellett, hogy amíg az ki nem szárad, addig legalább legyen itala. És Isten azt is mondja neki, hogy hollók táplálták őt. A bezárult élet kelléke lesz a holló, ami pedig a teljes bizonytalanságot jelenti. Nézzük meg miért. Miért bizonytalanság a holló? Mert azt látjuk, hogy a kis patak ki fog száradni. Az is maga a bizonytalanság jelképe, de a holló az leginkább. A holló a mózesi törvények szerint madár és tisztátalan állat ezért. Tehát tisztátalan állat a holló. A hollók mindig a képtelenség és a bizonytalanság és az esetlegesség jelképei. Isten ilyen kicsi biztosítékot ad csak a túlélésre, mert a holló egy égi madár, az vagy jön, vagy nem. A hollót megfogni nem lehet. Akkor repül el, amikor akar. Oda száll, ahová akar. A hollónak nincsen neve. A hollónak nincsen lakhelye. Nem tudjuk, honnan jön. Nem tudjuk, hová tart. Egyszer csak ott van, vagy nem. Éppen ezért a holló egy jelkép lesz, túl azon, hogy egy konkrét történetben járunk most, mert Isten sokszor ennyire kevés kapaszkodót ad a holnaphoz, a túlélésre akár. És miért teszi ezt Isten? Hiszen Isten megtehette volna, hogy bővízű patakot és rendszeres táplálékot ad más módon akár Illés prófétának. De Istennek ezzel is célja van. Istennek mindig célja van azzal, amikor megszűkíti az életterünket, testvéreim. Mert Isten azt akarja, hogy az ő embere, az ő tanítványa, az ő elhívottai ne a hollókba higgyenek, ne a patakmederben csörgedező vízben bízzanak, hanem egyedül és kizárólag ő benne. Az én Istenem az Úr, ő. Ő a legnagyobb lehetőség az életben, arra, hogy Illés megértse magát az életet, megértse a küldetést, a jelen helyzetet, és megértse a reménységet is. Hogy megértse azt, hogy kitől lehet várni a holnapot. Számos bibliai példa van, testvéreim, erre, hogy Isten mennyire megszűkíti az emberi lehetőségeket azért, hogy őtől várják, hogy ő benne bízzanak, és meg is fogja segíteni azokat, akik így a bajban, a szűkölködésben is hozzáfordulnak. Mózesnek csak egy pálcát adott a szabadításhoz. De Mózes pontosan tudta, hogy a pálca mögött ott van az élő Isten, az én Istenem, az Úr. Elizeus próféta, aki Illés utóda lett, egy palástot kapott Istentől, és mikor megérintette vele a Jordán vizét, akkor pontosan tudta, hogy az ketté fog válni. De nem a palástnak köszönhette, hanem Elizeus is pontosan tudta, mert azt, hogy mögötte ott van az élő Isten, az Úr. Gedeon, aki Izrael legnagyobb bírája volt, hatalmas sereget állított ki a midiániták ellen. Isten megtizedelte, megritkította, jobban mondva, a harcba léptethető katonák számát. Csak 300-an állhattak ki a hatalmas midiánita hadsereg ellen. De azok mind tudták, hogy ott van velük az Úr. Bár kevesen vannak, bár az emberi kép azt mutatja, hogy vesztésre állunk. Jézus a háborgó tengeren, azon a viharos éjszakán, amikor közelített a tanítványokhoz a vízen, azt mondta Péternek, hogy szállj ki a hajóból, és gyere ide hozzám. És Péter kiszállt a vízre, és elindult a vízen Jézus felé. Aztán megijedt. Aztán arra gondolt, hogy el fog süllyedni. Aztán elkezdett süllyedni. Mert amíg kilépett a vízre és Jézushoz indult, addig nem látott senki mást, csak Jézust egyedül. Ott volt az Isten. És amikor a saját félelme nagyobb lett, mint az Isten, amikor a saját életféltése túlnőtt a hitén, akkor mindjárt megrodjant az élete, és süllyedni kezdett. Jézus mennybe menetele előtt így szólt: testvéreim, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és a hit tudja, hogy emögött, a jézusi mondat mögött ott van az Isten. Ezért bízhatjuk rá magunkat. A hollóktól kenyeret és húst kapott Illés próféta, és ez teljesen bizonytalan eledel volt, mert azok vagy hozták, vagy nem. És mennyi fér el egy holló csőrében? Vagy hány holló jött oda? Ki tudja, erről nem szól a történet, és nem is ez a döntő, hanem az, testvéreim, hogy emögött, a hollós segítségnyújtás mögött ott van az élő Isten. Mert az élő Isten használja fel a kiszáradó patak vizét és a bizonytalan hollókat, mint küldötteket arra, hogy megmutassa a kegyelmét. Ott van minden nehéz és kevés mögött én Istenem, az Úr. Hát ebben van Illés próféta megmaradása, akkor is, ha nem lesz majd kenyér, vagy csak kicsi lesz, és nagyon fekete, mert Isten a szűkösségben is az én Istenem marad. És Illésnek az volt egész életében hatalmas nagy cselekedetei mögött is a vezető és az életben való maradás fő hit tétele, hogy látta Istent minden megjelenés, minden adomány mögött. Látta Istent akkor is, amikor menekülnie kellett, akkor is, amikor utolsó erejével ért el valahová. Mert testvéreim, ez a név azt is jelenti átvitt értelemben, hogy Isten az én erősségem. Nem a hollók, nem a kiszáradó patakok az én erősségem, hanem az Úr. És ez az ige arra hív bennünket ma is, testvéreim, hogy tudunk-e a javaink mögé látni. És ez egy nagyon fontos és alapos kérdés ma, és erre nagyon kell tudjuk a választ, mert, és ez egy kicsit közhelyes, amit mondok, de mindannyian tudjuk, hogy olyan világban élünk, ahol csak a javak számítanak nagyon sok ember számára. A interneten, ha ilyen úgynevezett kommenteket olvas az ember bizonyos újsághírekhez, akkor elszomorító az, hogy mindig az adó, mindig a szegénység, mindig a kevés, mindig az irigység, hogy másnak több van, mint nekem. Mindig a rossz kívánság, az, ami a legtöbbször megjelenik. És a legritkább esetben örülnek ezek a kommentelők annak, hogy a másiknak több van, és a legritkább esetben, vagy talán soha nem látják meg a mögött, a kevés mögött magát, az élő urat, az én Istenemet. Tudunk-e javaink mögé látni, akkor is, amikor néha nagyon kevés kerül, amikor sokszor szikkadt a kenyér, vagy talán nem is jut elég, mert ettől a lélek is ki tud szikkadni, ki tud száradni. És ha ki szikkad a lélek, akkor az ember hajlamos mindig a nincsre nézni. Arra nézni, hogy csak a nincset látja, azt, ami hiányzik, és egyre több minden fog hiányozni. És akkor az ember a nincsre bízza az életét. Nem azt mondja, hogy az én Istenem az Úr, hanem az én nincsem az Úr az én életem fölött. És ez nem vezet jó irányba. Nehéz élethelyzetekben hajlamosak vagyunk a veszteségre nézni, elkeseredni. Vajon az én Istenem ilyenkor nincs? Csak a veszteség van, a magány, a bizonytalan jövő. Hát volt bizonytalanabb jövő az Illés próféta jövőjénél. Akkor, amikor menekülni kellett, életet félteni, és 3 évig nem esett az eső egy meleg országban. Testvéreim, Illés története arra hív bennünket ma is, hogy amikor a mi életünkben ilyen szűkösségeket élünk meg, jusson eszünkbe Illés próféta, a kiszáradt patakmedre és a hollói. Bezárodtak előtte a fényes paloták, a király kegye, az emberek hűsége, csak sziklák, bozótok, félelem, ez volt körülötte. De amikor minden bezárodott körülötte, megnyílt az ég. És fekete hollókon keresztül Isten mégis asztalt terített neki. Húst és kenyeret adott. Talán ez az az életérzés, amit Ady Endre így ír le gyönyörű versében, amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Csendesen, ahogyan nem sokára egy következő történetben majd maga Illés próféta is meg fogja ezt tapasztalni, az Isten közelségét, amikor majd Jezabel elől kell meneküljön. Halk, csöndes és szelíd szóban megy hozzá akkor Isten váratlanul. Emberileg látható és várható történések ellenére, amikor minden bezárul. Hát így nézünk Jézus Krisztusra. Nagypénteken minden bezárult. Ha elgondoljuk azt a napot, azt az órát, akkor azt látjuk, hogy Jézus körül minden bezárult. Füstbe ment a tanítványi hűség, a tanítványok féltek, menekültek, füstbe ment a szeretet bátorsága, hogy csak az emberi gyűlölet, az ólomvégű korbács, a szenvedés és a halál volt az Úr. És amikor Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, akkor úgy olvassuk, hogy meghasadt, ketté hasadt a templom kárpítja. Hogy akkor, amikor minden bezárul a földi életben, a tanítványok számára, és Jézus számára, aki az életét adja, az Isten bepillantást enged a mennyek országába, ketté hasad a templom kárpítja, azért, hogy lássuk a mennyeit, lássuk az Istentől Jézus Krisztus vére által megterített gazdag asztalt, hogy ez emlékeztessen minket mindig a bűnbocsánatra, és erősítsen meg minket abban, hogy bizony az én Istenem az Úr, aki nem csak a napi kenyerem és táplálékom fölött és anyagi javaim fölött rendelkezik, hanem legyőzte a halált, és számomra elkészítette az örök életet, ami már készen áll. Így lássuk meg, testvéreim, az Úr, az én Uram erősségét életünkben, minden látszólag megfogyatkozó földi valóság, betegség, halál, egyedüllét, éhezés, szegénység mögött. Lássuk meg az én Uramat, aki a lehető legtöbbet tette már értem. Azt mondja Jézus végezetül, én élek, ti is élni fogtok. Van-e ettől nagyobb ajándék? Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk és Urunk, te, aki itt jártál közöttünk az ember világban, és ismered az emberlét minden állomását és nyomorúságát, neked mondjuk el, mert te tudod és érted, hogy mi milyen sokszor rettegünk attól, hogy bizonytalanságba fordul az életünk, és még hollókat se látunk magunk körül, akik kenyeret vagy húst hoznának. Azt is tudjuk, hogy milyen sokszor elhessegetjük magunktól azt a gondolatot, hogy hova tart a föld, a környezet, hogy mennyire meg fog nőni a kiszáradt patakmedrek látványa a jövőben, hogy mennyire elrontottuk a világot mi magunk, és talán még ettől nagyobb baj az, hogy nincsen reménység az emberi lelkekben, mert csak arra nézünk, amit a földi ember szemünk lát. A keresztény embernek lelki látása is van, és ez magasabbra és messzebb, és fel egészen az Isten trónusáig elvezet. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te nyitogattad mennyei lelki látásunkat, amikor itt jártál közöttünk, és teszed ezt most is szent lelked erejével. Segíts nekünk abban, hogy a földi történések mögött ne csak a saját kárhozatos cselekedeteinkre nézzünk, ahogy tönkretesszük a világot, a teremtettséget, egymást, hanem mindig lássuk ott a történések mögött és a látvány mögött az élő Istent, aki nekünk örök életet adott. Te voltál az, aki egyszeri és minden időre érvényes áldozatoddal megnyitottad a mennyek országát, hogy bármi is történik itt a földön, bármennyire megszűkül az életünk, bármennyire bizonytalanná válik, már készen áll az a hajlék, és te azt akarod, hogy ott legyünk mi is, ahol te vagy. Így, ezzel az erővel, ezzel a bizonyossággal áld meg életünket, hogy tudjuk, a mi Istenünk, a mi Urunk, aki gondoskodó Isten, aki egyszülött fiában legtöbbet adja nekünk magát, az életet. Így segíts nekünk, Urunk, abban, hogy múljanak félelmeink, bizonytalanságaink, bezártság érzéseink, és nyíljon fel a lelkünk és a lelki látásunk arra a gazdag ajándékra, ami te magad vagy, és amit te jelentesz nekünk. Így áld meg életünket, imádkozunk a gyülekezet minden tagjáért, betegeinkért, gyászoló családokért, imádkozunk azokért, akik most megérdemelt, örömteli nyári pihenésüket töltik, imádkozunk a lelkipásztorért és családjáért, áld meg mindannyiunk életét, Urunk. Hadd forduljunk most hozzád csendes imádságban is, kiki önmaga szóljon az Úrhoz most, magunkban imádkozzunk, testvéreim. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Most pedig mondjuk el fennhangon az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.